fejünket most bűnvalló imádságra. Drága mennyei atyánk, valóban, mint szarvas az élő vízre, úgy szomjazik a mi lelkünk utánad. Te látod, hogy a mi életünk milyen gyakran van kitéve szomjúságnak, éhezésnek, lelki és talán valóságos fizikai értelemben is. Te ismersz minket, és tudod, hogy kik vagyunk, hogy elszakadtunk tőled, hogy az életünk jobban hasonlít egy mókus kerékre, mint boldog, kiteljesedett Isten gyermekeinek életére. Kérünk téged, hogy azért most mutasd meg a te arcodat, add, hogy bele tudjunk nézni a te arcodba, és meglássuk abban önmagunkat is, azt a bűnös, elszakadt embert, aki kegyelemre szorul. Kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Bocsásd meg mindazt az elhibázott, elrontott tervet, gondolatot, amelyet kiagyaltunk magunknak, önmagunk boldogítására. Bocsásd meg azokat a cselekedeteket, amelyekkel romboltuk kapcsolatainkat, szeretteinket és önmagunkat is. És bocsásd meg azt is, amikor nem tettük meg azt a jót, amit megtehettünk volna, amikor nem mondtuk ki azokat az építő, szeretetteljes szavakat, amelyeket kimondhattunk volna, hanem elmulasztottuk, hallgattunk, vagy éppen romboltunk és pusztítottunk. Kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel védj körül minket, add, hogy lássuk a mi igaz valunkat és kegyelemre szorult életünket, és tudjunk őszintén a te lábadhoz térdelni és bocsánatért esedezni. Kérünk téged, hogy Krisztus érdeméért, az ő áldozatáért, az ő tökéletes, tiszta, szent életéért és haláláért kegyelmezd meg nekünk is. Így imádkozunk most együtt közösen a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó szívvel kérik ezt tőle. Ahogyan arról bizonyságot is tesz nekünk János evangélium a 3. fejezetében. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett gyülekezet, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 370. énekünk éneklésével. a mi vasárnapi ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünk további megáldása. Jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 5. fejezetéből, az első 12 versből szól hozzánk Isten igéje.
Látva a sokasságot, felment a hegyre, s amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a prófétákat is.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy gyümölcs termői lehessünk annak. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk.
Urunk Istenünk, te jól tudod, hogy kik vagyunk. Emberek, tiszta vagy gonosz lelki ismerettel, elégedettek és elégedetlenek, magabiztosak és bizonytalanok, meggyőződésből vagy csupán szokásból keresztények, hívők és hitetlenek. Te jól tudod, hogy honnan jövünk, rokonok, ismerősök, barátok köréből, vagy nagy magányosságból, biztonságos jólétből, vagy mindenféle zavarodottságból és szorongásból. Idegen, vagy már összeomlott családi körülmények közül, gyülekezetünk szűkebb, vagy tágabb köreiből. És íme, most mindannyian előtted állunk, különbségeink dacára is egyformák abban, hogy előtted és mások előtt is hamisak vagyunk, hogy egyszer mindjájunknak meg kell halni, hogy mi a te kegyelmed nélkül, mely mindjájunknak ígérete, és jelen van Szent Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Kivétel nélkül elveszettek vagyunk. Azért vagyunk együtt, hogy téged magasztaljunk, és rád hallgassunk. Hogy ez megtörténhessen ebben az órában, könyörgünk hozzád Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen.
A gyülekezet foglal helyét, és hívom és várom a gyermekeket ide az úrasztalához gyermektanításra. Gyertek bátran! Nem lesz semmi baj. Köszöntjük a gyülekezetet, kevesen vagyunk, de hangosak, jó? Áldás, békesség! Áldás, békesség! Na, jól van. Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy bátrak voltatok és kijöttetek. Ugye, hogyha figyeltetek az előbb, egy nagyon fontos és érdekes kérdésről szólt a Biblia ige, mégpedig a boldogságról. Egyetlen kérdésem lenne hozzátok, hogy ti sok boldog embert ismertek? Vagy inkább keveset? Az emberek inkább boldogtalannak tűnnek, vagy boldognak? Boldognak? Na, ez jól hangzik. Szerintetek? Mi a tapasztalatotok? Iskolában, óvodában mit éltek át? Boldogok az emberek? Nos? Aha, az iskolában kevésbé, az óvodában inkább? Jó, értem. Hát a boldogok az óvodások. Igen, ezt talán így is össze lehet foglalni a mai üzenetünket. De a bizonytalanságotokból én azért azt érzem, hogy ti sem azt tapasztaljátok, hogyha felültök mondjuk a buszra, hogy ott mindenki kicsattan a boldogságtól, és csupa boldog ember vesz körbe minket, ugye? Nagyon sok a boldogtalan ember, akinek már az arcáról is látjuk. Sokan elleplezik, sokan próbálják, így felvesznek egy ilyen mosolygós arcot és vigyorognak, de hogy igazából szívük mélyén ők is boldogtalanok. És nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor először szól az emberekhez, a tanítványaihoz, hozzátok és hozzánk, akkor rögtön ezt a kérdést veszi elő, hogy kicsoda lesz a boldog ember, mitől lesz boldog az ember. És hát annyit elárulok, hogy Jézus szerint mindannyian boldogok akarunk lenni, hiszen ezt meg se kérdeztem, de szerintem ti is boldogok akartok lenni, ugye? Bólogassatok. Jól van, jól van. Akkor ezt igennek veszem, jó? Kierőszakoltam a választ. Szóval a lényeg az, hogy mindenki boldog akar lenni, csak Jézus szerint általában rossz helyen keressük a boldogságunkat. Rossz dolgokat építünk be a saját boldogságunkba, amelyről előbb-utóbb kiderül, hogy igazából nem ad boldogságot nekünk. És ezért mondta el a boldog mondásokat, amelyekből megtanulhatjuk, hogy mi az a lépcső, szépen lépcsőzetesen egyikről a másikra haladva, amelyen keresztül az igazi Istentől kapott boldogságot elérhetjük. Ezzel kezdődik, ma erről fogunk beszélni, hogy boldogok a lelki szegények. Ugye milyen furcsa gondolat, hogy szegényként lehet valaki boldog, és főleg lelki szegényként. Arról szó lesz, hogy először engedni kell, hogy üres legyen a kezünk, hogy Isten ajándékot tudjon nekünk adni. Sok-sok felesleges dolgot, amitől azt hiszük, hogy boldogok leszünk, el kell engedni azért, hogy ő tehessen minket boldoggá. Én erre biztatlak titeket, hogy mindig Istennél keressétek a boldogságot és az élet értelmét. Most köszönjünk egy, talán még az elsőnél is hangosabbat, jó? Áldás, békesség! Áldás, békesség! Köszönöm szépen, érezhető volt a fejlődés. Menjetek gyermek Isten tiszteletre, sziasztok! A gyülekezet pedig az ige hirdetésére készülve keresse ki és énekelje a 172. számú dicséretünket. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, amelyet alapján az igét hirdetni kívánom ma közöttetek, Máté evangéliumának 5. fejezetéből az 5. fejezet 3. versét olvasom. Így szólít Jézus hozzánk, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Amen. A gyülekezet foglal el helyét. Kedves testvérek, ha most itt egy névtelen közvélemény kutatást készítenénk a gyülekezetben, így előjáróban is majdnem biztos vagyok benne, hogy ha megkérdeznénk magunkat, hogy mi az, amit várunk az élettől, mi az, amit szeretnénk ebben az életben, akkor majdnem mindenki ezt írná fel, jelentsen bármit is ez a szó, hogy boldog szeretnék lenni. Mert hát a boldogság fontosabb, mint a gazdagság, az egészség, a szépség, mert mit ér a gazdagság, ha nem vagyok boldog vele? Mit ér az egészségem, hogyha egyébként boldogtalan az életem? Mindannyian keressük hát a boldogságot, kicsinyek is, nagyok is, idősek és fiatalok, és mégis olyan sokféle válasz születik erre a kérdésre, hogy mi a boldogság, és hogyan érhetem el én személyesen a boldogságot. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor hemzsegnek a polcok, talán vallás, talán az ezotéria, vagy egyéb más címszó alatt az ilyen című könyvektől, hogy a boldogság 10 titka, vagy 5 biztos tipp a boldog élethez, vagy még magabiztosabban, hogyan legyél boldog ember 10 nap alatt, és egyéb hasonló címek. Mit tudunk mi keresztjének ehhez a sok-sok okossághoz, bölcs tipphez és jó tanácshoz még hozzátenni? Tud-e egyáltalán a kereszténység bármi relevánsat, fontosat, lényegeset mondani a boldogsággal kapcsolatosan? Érdekes ugye megjegyezni, hogy a statisztikák és felmérések szerint általában a keresztjének boldogabbnak érzik magukat, mint a nem keresztjén emberek. De vajon ez a kereszténységükből fakad? Abból, hogy keresztjének vagy talán alapból a boldogabb, lelkükben kiegyensúlyozottabb emberek jönnek be a templomokba? Ki tudja? Jézus nem véletlenül tette fel ezt a nagyon is feszítő kérdést, és ezzel kezdi a prédikációját, a hegyi beszédet, hogy kik a boldogok. Legutóbb ugye arról volt szó, hogy ő nem tanácsokat akar osztogatni, nem tippekkel jön elő, nem okos gondolatokat akar elmondani a tanítványoknak, akik ott vannak a hegy lábánál, hanem isteni tekintéllyel szólal meg, isteni, mesteri tekintéllyel lép fel tanítványai körében. És ezeket a szavakat, a boldog mondásokat már sokféleképpen próbálták értelmezni, magyarázni, de hát minden nehézség ellenére talán akkor járunk a legbiztosabb talajon, hogyha abból indulunk ki, hogy ezek összefüggő gondolatok, egymásra épülő gondolatrendszert képeznek, amelyek a keresztény ember útját, fejlődését és növekedését írják le. Valójában azt a kérdést veszegeti, amelyet mi is így gyülekezeti szinten feltettünk magunknak, ugye ennek az évnek az a mottója, hogy több az élet, hogy lehet több az élet, mint amit mi most élünk. Jézus ezért kezdi a prédikációját ezzel, hogy lehet boldog az élet. Van boldogság az életben, lehet boldogabb az életed, mint amilyen most, és úgy egyáltalán elérheted a boldogságot. Mert valójában az emberi boldogság egyetlen kérdés függvénye, és ehhez képest szoktuk magunkat meghatározni, hogy hogyan viszonyulunk az életünk töredékességéhez, azaz mit tudunk kezdeni az élet-halál felé vezető egyirányú utcájában. Vannak olyanok, akik ezen az utcán minden áron a lehető leglassabban akarnak haladni. Mindent megtesznek az életük időbeli meghosszabbításáért, és egyénileg, szubjektíve is megpróbálnak minden pillanatot megélni, békességben, csendben, a jelen nyugalmában lelassulni. És már-már azt az érzetet kelteni, hogy meg tudtunk állni ezen az úton, amely a biztos halál felé vezet. Mások éppen ellentétesen ezzel a boldogságot abban találják meg, ha szinte kihívóan, nagy sebességgel törnek a halál felé vivő zsákutcán előre. Az élmények hajszolása, a szenvedélyek korlátlan kiélése és az érzékek szinte önpusztító túlterhelése, ugye a carpe diem gondolkodás mind-mind legmélyebben a boldogság keresést szolgálja. Ugye az egyik oldal lelassulna, hogy a halál felé vezető úton valahogy a megállás érzetét megragadja, ebben éli meg a boldogságot. A másik pedig a pillanat teljes kiélését akarja, élményekkel akarja a zsebét teletömni, hiszen ki tudja, mikor érünk oda az út végére. Tehát valamilyen módon mindannyian szeretnénk elhessegetni, elfelejteni legalább egy-egy pillanatra a halált és az elmúlást, annak minden következményével. De a nagy kérdés az, hogy tényleg ebben rejlene a boldogság? Ezekben a kinkeservesen megszerzett, átélt boldog pillanatokban és élethelyzetekben? Néhány héttel ezelőtt készült egy nagyon érdekes interjú egy magyar férfival, egy középkorú férfival, aki egy több milliárdos forgalommal bíró nagy nemzetközi cégnek volt a magyarországi vezetője sok éven át. Hajszolta ő is a boldogságot, amelyet az elismerés, a vagyon és az élvezetek halmozásával tett egyenlővé. Több felesége volt, nagyon sok ismerőse, barátja, haverja, de valami miatt hiányérzete volt. Nem élte meg a teljességet, és ezért mint egy sebességet váltott. Visszaváltott néhány fokozattal, és távozott ebből a rendkívül magas és jövedelmező pozícióból azért, hogy most jelenleg ez a munkája árufeltöltő az egyik áruházban. Lelassított, rálépett a fékre, és most végre olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekre korábban sem figyelme, sem ideje nem jutott elég. Olvas, barátaival beszélget, gyerekeivel játszik. Talán azoknak, akik most itt ülnek a templomban, ez a történet felér egy kisebb fajta megtérés történettel. Ugye valaki, aki a gazdagság helyett az egyszerűséget, a hamis csillogás helyett a valódi értékeket választotta. Féktelenség helyett józanság, gyorsaság helyett a bölcs lelassulás. Milyen csodálatos. És igen, tagadhatatlan, hogy helyesnek tűnik a férfi döntése, de mintha, és most engedjük meg egy pillanatra ezt a kételkedést, mintha Jézus egy kicsit többről beszélne, amikor megszólítja a tanítványokat. Jézus ugyanis túlmutat mindezeken, azt állítja, hogy életünk zsákutcájában lehet lassítani, lehet gyorsítani, de az eredmény így is, úgy is, előbb vagy utóbb ugyanaz lesz. Az igazi változást az hozhatja el, hogyha felismerjük, hogy ő maga az egyetlen út. Ahogy mondja magáról, én vagyok az út. Most ebben a kontextusban én vagyok a kiút. Az egyetlen kiút a Zsák utcájából. Ahhoz tehát, hogy ebből az egyirányú utcából kikecmeregjünk, nem előre vagy hátra kell néznünk, hanem felfelé kell emelnünk a tekintetünket. Csak is fölfelé van menekvés. A boldogságot csak is Isten felé lépdelve érhetjük el. Erről szólnak a boldog mondások, és a boldog mondások Isten felé vezető lépcsőjének első foka az, amit ma itt hallottunk, amit Jézus így fogalmaz meg, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Az első lépés a boldogság felé, tehát a lelki szegénység, vagy ahogy a lekcióban hallottuk, kicsit más megfogalmazásban, a lélekben való szegénységen átvezet. Először azt kell röviden tisztázni, hogy mire nem gondol itt Jézus. Biztos, hogy nem valóságos anyagi értelemben vett szegénységről beszél. Nem azt mondja, hogy boldogok azok, akiknek nincsen semmilyen vagyonuk. De nem is valamiféle szellemi együgyűségről beszél, ugye, hogy boldogok azok, akik nem tesznek fel kérdéseket, és nem gondolkodnak. Itt valami egészen mást próbál Jézus kibontani a számunkra. Arról beszél, hogy valamiféle lelki értelemben vett szegénységet kellene átélnünk. Tehát nem korlátozott csekély vagyon, amiről beszél, itt az eredeti kifejezés nem csak valami relatív szegénységről beszél, hanem kifejezetten koldus szegénységről. Lelki értelemben legyél koldus szegény. Nem tisztesen visszafogott tisztes szegénység, hanem olyan állapot, amelyben az ember már egyáltalán nem tudja magát fenntartani. Amikor teljesen ki van szolgáltatva a külső segítségnek. Lelki értelemben legyünk ilyen állapotban. Ez a boldogság felé vezető első lépcső. Amikor ki tudjuk mondani, hogy semmink nincs, ami boldoggá tenne, vagy tehetne minket. És nem is a boldogtalanságról beszél itt csupán. Nem azt mondja, hogy boldogok a boldogtalanok, ugye olyan szépen és nagyon bölcsen hangozna egy ilyen mondás elsőre, bár nem sok jelentése van, hanem egy olyan mély lelki állapotról, egy olyan felismerésről, amely nem csak a boldogság hiányát állapítja meg, ebben nagyon jók vagyunk mi magunk is, ugye, ezt ismerjük, de ebből leginkább csak az önsajnálat és a keserűség, eléggé ígyzetlen boldogság pótléka az, ami elő tud jönni. A boldogság hiányán túl Jézus szerint azt is fel kell ismernünk, hogy nincs semmi, ami ezen a földön minket boldoggá tehetne. Mert a legtöbb embert nem is a valóságos, az átélt boldogsága, hanem éppen az általa csupán elképzelt vagy vágyott boldogsága tartja távol Istentől. A hamis boldogság akkor is meg tud kötni, le tud húzni, ha soha nem éljük át igazán, ha mindig csak vágyakozunk rá. Ismerjük ezeket a mondatokat, ugye? Azért nem hiszek Istenben, mert elvette a boldogságom forrását, legyen az bármi is. Mert a lelki gazdagság, a lelki szegénység ellentéte nem csak a jelen időben létezik. Létezik az elmúlt boldogság, amely fogságban tart, amelyre életünk végéig visszavágyunk, és nagyon is létezik a vágyott, a talán még soha meg nem valósult boldogság, amely szintén nem engedi el a birtokosát. Bele lehet ragadni egy elmúlt kapcsolat, szerelem, boldog családi idill megszépített képébe, amihez képest minden jelen való csak szürke és unalmas. De lehet csügni ugyanígy a jövő ábrándjain is. Ugye még egy kicsit kell küzdeni, még egy kicsit kell harcolni, hogy abban a pozícióban legyek, amikor végre boldog leszek. Ismerjük ezeket a mondatokat. Akkor leszek boldog, ha ő és csak is ő lesz az én párom. Vagy ha kicsit visszafogottabban, vagy ha egyáltalán lesz párom végre. Vagy lesz végre saját lakásom, függetlenségem, egzisztenciám, új munkahelyem. Akkor leszek boldog, ha végre megvalósulnak a terveim. De jól tudjuk, hogy új tervek mindig lesznek, akárhány valósult meg korábban. A vágyott szerelem pedig mindig nagyobb boldogsággal fog kecsegtetni, mint a valóságos. Ezért kalandoznak el olyan sokan az egykor oly hőnszeretett húsvérpárjuktól, mert rabjai ennek a gondolatnak, hogy a boldogság mindig csak előre, mindig csak a jövőben van. És mindig lesz feljebb azon a bizonyos ranglétrán is, amelyen úgy szeretünk előre lépdelni, amelytől függővé tesszük magunkat. Mindettől szabadnak, tehát valójában lelki szegénynek lenni, tehát nem csupán a jelenbeli boldogságkereséstől, boldogsághajszolástól jelenti, de egyszer s mind a múlt és a jövő ábrándjaitól, emlékeitől is. Ezt jelenti lelki szegénynek lenni. De jelent ennél még többet is, mert a lelki szegény miután belátja, hogy boldogsága, sőt az élete felől sem képes semmit sem tenni, akkor és csak is akkor őszintén segítségért tud kiáltani. Mert mindaddig, amíg reménykedünk önmagunkban, amíg azt hisszük, hogy van valamink, addig nem leszünk képesek a nincstelen, a koldus szegény ember kétségbeesésével kérni. Ezt teszi a vámszedő, amikor teljesen átéli a bűnösségét és lelki szegénységét, és odaborul Jézus lábához, és csak ennyit mond, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, más reménységem nincs. Adj boldogságot, adj növekedést és teljességet, mert én boldogtalan és esendő ember vagyok, máshonnan nem remélhetek boldogságot. Jézus legfontosabb üzenete tehát az, hogy a boldogság felé vezető úton az első lépést csak is üres kézzel lehet megtenni. Nem lehet a mennyek országába semmit sem becsempészni, magunkkal vinni, oda csak is teljes, valóságos és lelki szegénységben érkezhetünk meg. Ebben a szegénységben pedig nem csupán a bűneink felismerése és leküzdése szerepel, hanem az is, hogy minden gazdagságunkat is elhagyjuk. Ez pedig éppen a hívő, az erkölcsös embereknek a legnehezebb. Mert meg kell értenünk, hogy mindaz a sok-sok jó cselekedet és vallásos gyakorlat, amiben reménykedünk, hogy talán megváltja a számunkra a belépőt a mennyek országába, ha akadályoz minket a lelki szegénységben, akkor sokkal inkább teher, mint sem segítség ezen az úton. Olyan sok keresztény válik görcsössé és boldogtalanná éppen azért, mert minden áron valami Istennek tetsző lelki vagyont akar gyűjteni a batyujába, ahelyett, hogy engedné neki, az egyetlen igazán gazdagnak, hogy ő rakja tele az üres táskánkat. Félelmetes ezt a mondatot kimondani, félelmetes átélni ezt a mondatot, hogy üres a batyum, üres a táskám, szegény vagyok, koldus szegény. Én is, lelkipásztorok is, presbiterek is, minden egyes hívő, mindannyian koldus szegények vagyunk. Bármivel próbáljuk megtölteni ezt a táskánkat, ezt a batyunkat, bármilyen jó cselekedettel, kegyes gondolattal, gyakorlattal, vagy bármilyen élfajhászással üres marad valójában. Teljesen igaz, hogy nincs annál rémítőbb, mint hogyha valaki egyszer csak szegényként, kiszolgáltatottként találja magát. mert ezt jelenti lelki szegénynek lenni. Elveszítem a kontrollt, az uralmat, a saját életem, a saját üdvösségem felett, végső soron a saját boldogságom felett sem én rendelkezem. Teljesen Istentől függök már, és nincs semmi más forrása az életemnek. Hogy jobban értsük, ezeket a szavakat Jézus a tanítványainak mondta. Azoknak az embereknek, akik már döntöttek, akik elhagytak mindent azért, hogy kövessék a Mestert. Mindentől, ami korábban függésben tartotta őket, megváltak. Nekik igazán lenne mire hivatkozni, ugye? Azt mondani, hogy de hát Mester, ott hagytuk, nem gyűjtöttünk ezzel elég vagyont, elég gazdagságot, hogy mi kiérdemeljük a mennyek országát. Mi mindent megtettünk, érted? És Jézus éppen nekik mondja, mélyen a szemükbe nézve, kedves tanítványaim, legyetek lelki szegényé, akkor és csak akkor lesz tiétek a mennyek országa. És nem véletlen, hogy Jézust az evangéliumok szerint éppen ezek a lelki szegény emberek vették körbe a legnagyobb örömmel. Csupa olyan ember, aki minden reményét elvesztette és koldus szegény volt. Volt köztük olyan, aki egyébként nagyon gazdag volt. Például a kapernaumi százados, aki olyan szépen vallott arról a lelki szegénységről, ami még Jézust is csodálatba ejtette, amikor ezt mondta neki, hogy Uram, nem vagyok méltó még arra sem, hogy a hajlékomba jöjj. Azaz olyan szegény vagyok, Istenem, hogy én neked nem adhatok semmit sem, semmit, csak kérhetek. Kérhetem azt, hogy te adj nekem, hogy te tölts ki engem, hogy te adj nekem boldogságot, reményt és életet. És erre a hitvallásra válaszolta azt Jézus, hogy ilyen hitet még nem látott egész Izraelben. Mert a lelki szegénység éppen erről szól, felismerni azt, hogy Istennek én nem adhatok semmit. Az ő szemében az én gazdagságom semmit sem jelent. Ő nem azért szeret, amim van, vagy amit teszek. Ő nem azért fogad el, mert jó, hűséges, kedves, odaadó keresztjén vagyok, hanem azért fogad el, azért ajándékoz meg a mennyek országával, mert Krisztus volt jó, Krisztus volt hűséges, és ő volt odaadó. Az ő jóságát, az ő hűségét és az ő odaadását akarja nekünk adni, odaadni a lelki szegényeknek. De ez csak akkor lehetséges, ha üres a kezünk, és nem szorongatunk benne valami mást, valami olyat, amitől azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk. Ezért lehetséges az, hogy szinte felháborító módon a tékozló, az örökségét és ezzel mindenét elvesztegető koldus szegény fiú az, aki a példázatban végül bemegy az atya lakomájára. És a kétségeink egyedül az örökös, a dolgos, a lelkében gazdag, a kiváló idősebb fiúval kapcsolatosan vannak. Nem azért mehet be, mert koldus szegény, hanem azért, mert tudja magáról, hogy semmije sincs, amivel kiérdemelhetné az elfogadást. Ez az, amit az idősebb testvér elfelejt. Ezért tereli be az útszélről a szegényeket a király Jézus másik példázatában, amikor a gazdagok és a tehetősek visszautasítják a meghívást. A boldogság felé tehát sokakat éppen a képzelt vagy valóságos lelki gazdagsága akadályoz meg. Azonban a félelmetessége mellett, ennek az üzenetnek a félelmetessége mellett az, hogyha valaki koldus szegény, hatalmas lehetőség is. Hiszen ha belegondolunk, egy koldus szegénytől többet már semmit sem lehet elvenni. Neki már nem kell félnie és rettegnie, hogy bármit elveszíthet. Neki már nem kell senkinek megfelelnie. A lelki szegény többet nem retteg attól, hogy elrobog mellette az élet vonatja, hogy lemarad a legnagyszerűbb élményekről. A lelki szegénynek egyszerűen nincs mit veszítenie, éppen ezért ő már csak is nyerhet. Nem véletlen, hogy Jézus őket, a lelki szegényeket kecsegteti a legnagyobb nyereménnyel, a legnagyobb ajándékkal, a mennyek országával. Mert ez a legnagyobb ajándék csak is a legüresebb kézben fér el. Annak viszont, akinek már tele van a keze, értéktelen, talmi, hamis kacattal, annak nem lehet ajándékot adni. Végül pedig, ami a legfontosabb a számunkra, akik most ezt az utat elkezdjük, a lelki szegényeknek van lehetőségük egyedül elindulni ezen a lépcsőn, a boldogság grádicsain egyre feljebb és feljebb lépkedni. Ő az, aki képes lesz, ahogyan ezt hallottuk a lekcióban, őszintén és tisztán sírni önmaga felett. Ő lesz képes megállni, hiszen nem siet sehová sem. Lenézni, hiszen nem önmaga nyugalma és békéje többé, ami a legfontosabb neki, és irgalmasságot gyakorolni ott, ahol mások irgalmatlanok maradnak. De ő lesz képes később arra is, hogy elviselje az igazságért való üldöztetést is, mert lelkében szegény, aki egyedül Istentől reméli, hogy elnyeri a mennyek országát. Tartsunk ezen az úton a lelki szegényekkel, próbáljuk átélni, próbáljuk elengedni mindazt a gazdagságot, amelyhez talán még most 10 körömmel kapaszkodunk, hiszen a lelki szegénységen keresztül vezet az isteni boldogsághoz az egyetlen út. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 426. dicséretünk első verszakát. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látsz minket, ahogy ott állunk a boldogság lépcsője előtt, és félelemmel nézünk rá. Te ismersz minket, és tudod, hogy mindentől jobban félünk. Jobban félünk oly sok mindentől, és félünk, rettegünk attól leginkább, hogy bevalljuk azt, hogy koldus szegények vagyunk. Pedig te tudod, hogy azok vagyunk. Szegények vagyunk, hiszen semmink nincs, amit adhatnánk neked, amit váltságul adhatnánk önmagunkért. Kérünk téged, atyánk, hogy engedd kimondani ezeket a szavakat, engedd beismerni a mi saját szegénységünket, gyengeségünket, esendő és halandó voltunkat. Kérünk téged, hogy segíts minket kiszakadni a boldogság hajszolásából, abból az örök versenyfutásból, amelyben senki sem győzhet. Add, hogy felfelé tudjunk nézni, ott, ahol már sem előre, sem hátra nem vezet út, ad, hogy rád tudjunk tekinteni. Kérünk téged arra, hogy ami teljesen üres tarsolyunkat és batyunkat, te töltsd meg. Te töltsd meg a te végtelen kegyelmeddel és szereteteddel, hogy valóban ne akarjunk mást, csak téged, csak a te szereteted és a te elfogadásodat, a te békességed és a te örömödet, hogy valóban miénk lehessen a mennyek országa, már itt ebben az életben. Könyörgünk azért, hogy ebből a boldogságból, ebből a túlcsorduló boldogságból tudjunk egymásnak is adni. Hogy amikor ebbe a gyülekezetbe, ebbe a templomba belép valaki, azt lássa, hogy itt nem egymással versengő, egymást legyőzni akaró emberek vannak, hanem olyanok, akik mindannyian győztesek, mindannyian gazdagok, mert elfogadták, hogy csak lelki szegényként lehetnek boldogok. Kérünk téged arra, hogy elrendítsd meg a mi szívünket, hogy el tudjuk fogadni a te ajándékodat. Így könyörgünk most magunkért, ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek a missziójáért, küldetéséért, hogy hitelesen tudjuk az evangéliumot szolgálni ebben a kerületben és ebben a városban. Könyörgünk az intézményeinkért, óvodánkért, iskolánkért és konyhánkért, és külön eléd hozzuk most az első gimnáziumi osztályunkat. Te látod ezeket a fiatalokat, akik talán most indulnak el életük útján, keresik, kutatják, hogy kik is ők valójában, hogy hogyan válhatnak boldog emberekké. Kérünk téged arra, hogy szólítsd meg őket személyesen, egyen-egyenként is, add, hogy mindazt, amit eddig kerestek és keresni fognak, nálad találhassák meg. Könyörgünk az ő életükért, az ő közösségükért, osztályukért, az ő útjukért, amelyet rád bízunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gimnáziumunkat is, annak növekedését, lelki és fizikai értelemben is. És könyörgünk azért, hogy te maradj ennek az egyre nagyobb és növekvő közösségnek őriző pásztora. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglal el most helyét. Ahogyan az talán már a templom bejáratnál feltűnt a számunkra, a mai nap egy különleges nap gyülekezetünk életében, hiszen nagy szeretettel köszönhetjük iskolánk első, de nem utolsó gimnáziumi osztályát. Nagy hálával tekintünk most rátok, hiszen egy megvalósult álom, kézzel fogható, két lábon járó bizonyítékai vagytok. Ti vagytok a bizonyítékai annak, hogy igenis történelmi időket élünk ma is, 2019-ben is Budafokon, hiszen egy hihetetlenül nagy és új vállalkozásba, hittel induló vállalkozásba kezdett az iskolánk és gyülekezetünk, amelynek ti vagytok az élő tanúi. Úgyhogy most a gyülekezet fogadja szeretettel a 9-es osztályunk szolgálatát. Kérlek, fáradjatok ki ide az úrasztalához.
Adi Endre, én erőszakosi fiúságom. Birkózó ember, sose birkóztam olyan elszántan, istentelenül magammal, és maradt erőmmel, mint most, hogy súlyos veszedelme ül nyakamon a vénségnek. Minden kétségem, a csak azért sem. Minden gőg, gondom megmutatom, s rohanok mohó szilajsággal, illetlenül fiatal utakon vissza az ifjúságba. Áldott kifacsarása a szívnek. Luciferi megszegülés, mohón, akarón, ifjakat alázva, friss dobogva az élet dobogón. Élet, állok elébed. Kis elkopók és beletörődők, szánjatok engem, s irigyeljetek. Így nem élhetnek hitvallásban csak Jézushoz meghívott gyermekek, akik nem félnek élni. Így lép egy úr sírjának feléje, ki szégyenli rangol a kimúlást, s nem sikolhat ki szívéből élete, lelke és az ifjúság, s ifjan megy a halálnak.
Különbözőek vagyunk, de mégis egyformák. Ugyanonnan jöttünk, és ugyanonnan érkezünk. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, mert hasonlóan nem beszélünk a szeretett nyelvet, és ugyanaz a közösséget szartozunk. Köszönjük szépen.
Áldás, békesség! Szeretném a 105. Zsoltárnak az első verszakát felolvasni. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét és minden jó téteményét. Beszéljétek a nép előtt nagy csodáit, melyeket tett. Pénteken mezőtúron voltunk, a második Csenki Imre országos zsoltáréneklő és népdal zsoltáréneklő versenyen, ahova három tanulót vittem, köztük az egyik gimnazista hölgyeményt, Barak Ingát, Megyeri Kis Istvánt és Tallér Vilmát. Büszkén és hálaadással szeretném elmesélni a gyülekezetnek, hogy Tallér Vilma az első helyezetet érte el, Barak Inga és Megyeri Kis István pedig külön díjat hozott el, ezért is Istené legyen a dicsőség. És itt szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét, és kérés igazából, hogy ne hanyagolják el a zsoltár éneklést, mert van utánpótlás, és szeretném, hogyha továbbadnánk ezt a jó hírt, ezt az örömöt és dicséretet Isten felé, hogy van, aki megszólaltatja ezeket a zsoltárokat, és hát nem kis eredménnyel. Köszönöm szépen a támogatást és minden imádságot, amit felénk sugároztak. Soli Deo Gloria.
Köszönjük szépen, együtt örülünk, és tényleg a büszkeség és a hála az, ami most bennünk van. Büszkék vagyunk rátok, és hálásak vagyunk értetek, és sok-sok áldást kívánunk ennek az osztálynak a következő egyre nehezebb évekhez, majd az érettségihez is, ugye, és hasonló izgalmas folyamatokhoz. Egyúttal pedig köszönjük és hálásak vagyunk mindazoknak a pedagógusoknak, iskolánk vezetőségének, az osztályfőnöknek, tanároknak, akik áldozatos, odaadó munkájukkal, szolgálatukkal folyamatosan lehetővé teszik az ehhez hasonló eredményeket, illetve azt, hogy egy ilyen lelki közösségben, lelki közegben nőhetnek fel gyülekezetünk gyermekei. Köszönjük szépen, és sok áldást kívánunk a további tanuláshoz és munkához iskolánkban. Most hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni állandó alkalmainkat, amelyeket szokott rendben megtartunk a következő héten. Ezek közül szeretném kiemelni a keddesti bibliaórát, amely most kedden egy új sorozattal indul megújultan útjára. Jób könyvét fogjuk 6-8 alkalommal egészen a nyári szünetig feldolgozni közösen. Ilyen kérdésekre keressük a választ, hogy miért van rossz, miért van szenvedés a világban, és hogyan tudunk keresztényként megküzdeni mindazzal a fájdalommal és nehézséggel, amellyel szinte nap mint nap szembe kell néznünk. Hirdetem, hogy a hétvégén ifi hétvégére megyünk. Az ifjakat hívjuk és várjuk. Most már kevésbé lehet jelentkezni, mert beteltek a helyek, de esetleg még matraccal, hogyha hoznak magukkal, elférnek az épületben. Jövő héten istentisztelet lesz vasárnap délelőtt a szokott rendben, itt a templomunkban. Mai napon az igét Horváth Erika igazgató helyettesünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Heti ima téma javaslatunkat szeretném még hirdetni. Imádkozzunk együtt a testvérgyülekezetünkért, a mezőpaniti testvérgyülekezetünkért, akik jól tudjuk, már többször említettük, hogy egy komoly feladatba, komoly fába vágták a fejszélyüket, amikor templomuk kibővítésébe kezdtek. A koncertet szeretnénk hirdetni. Jó, akkor hirdetem, és utána Nagy Péter hozzászól. Szeretnénk felhívni a figyelmet egy nagyszerű lehetőségre, egy nagyszerű koncertre, majd az ajtónál, a kijáratnál lehet kérni tőlem és Ferenc Lillától szórólapot is róla, tehát az információkat nem kell most felírni. Jövő héten vasárnap este 6 órától Borsányi Márton gyülekezeti tagunk és az ő barátai adnak egy szintén az utóbbi időkhöz fogható kivételes koncertet itt a templomunkban, amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.
Kedves testvérek, nem akarom húzni az időt, de tudják, hogy koncert előtt mindig rábeszélő perceket szoktam tartani, és ezt azért kell, hogy tegyem, mert mindig hangsúlyoznom kell annak a súlyát, hogy ez a színvonalú zenélés, ami gyülekezetünkben folyamatos, és szeretnénk az is maradni. Tehát ez egy olyan kincs, amit már nem szabad elengednünk. De elsősorban a barokk reneszánsz zenének az európai szintű képviselői, akik, újra hangsúlyoznám, egy meleg vacsoráért eljönnek és zenélnek. Tehát ez nem akármi. Úgyhogy becsüljük meg. Köszönöm szépen!
Ugyanebben az időben lesz kántorunknak, Lénát Lindának a diploma hangversenye egy másik templomban, Zuglóban. Aki teheti, vegyen részt ezen, vagy pedig a mi koncertünkön. Egyúttal pedig mindenféleképpen hordozzuk imádságban kántorunknak ezt a nagy megmérettetését, amelyben biztosak vagyunk, hogy szép eredménnyel fog helytállni.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és egy igével szeretném a gimnazista osztályt köszönteni. A példabeszédek könyve 8. részében olvashatjuk, az igazság ösvényén járok, és a törvénynek útjain. Azt kívánom, hogy egy olyan korosztály, amely igen kényes az igazságra, ezt tapasztalhatják a pedagógusok, a szülők és az osztálytársak is. Valóban azt a fajta igazságot találjátok meg, amelyet Isten adott mindannyiunknak. És hogyha amennyiben úgy érzitek, hogy erről letértünk, akkor nyugodtan jelezzétek ezt a tanárok egymás felé, és akár a mi irányunkba is. Hiszen nagyon fontos, hogy egy olyan folyamatnak legyetek a részesei, amely nem veletek kezdődik, hanem már több ezer évvel ezelőtt elindult, és remélhetőleg még több ezer évig folytatódik. És hát gondolom talán néhányan részt vesznek ebbe az ifi hétvégén is, ami jövő hétvégén van Diós Jenőn. Kérem a gyülekezet tagjait is, hogy szeretettel gondoljunk erre. Hívjuk egybe a testvéreket a 16. Református Zenei Fesztivál eseményeire és a templomunkba tartandó kapcsolódó koncertre. Május 24-én pénteken este 9 órakor zsoltáros fáklyás menet lesz a Rádai utcán, tehát ott lehet megint a zsoltárokat gyakorolni. Utána pedig zenés áhítat a Kálvin téri templomban. Május 25-én szombaton 6 órakor fesztivál kórus a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Május 26-án 5 órakor a Mozart ifjúsági zenekar, a Budafoki Református Kórus és a Liszt Ferenc vegyes kar közös koncertje lesz szintén templomunkban. A gyülekezeti táborunk július 8 és 13 között, az ifi tábor pedig július 19-24 között lesz, jelentkezni lehet a honlapon. A hittantáborokról pedig az iskola lelkésztől, illetve a lelkipásztoroktól lehet, meg a hitoktatóktól információt nyerni. Fontos tehát, amit már többször is hirdettünk, hogy idén nem nyertünk támogatást a táborokra, tehát ezért kérünk céladományt a testvérektől, vagy pedig így örökbe lehet fogadni táborozókat 36-40 ezer forint körüli összeggel, ennyibe kerül általában egy tábor. Továbbra is hirdetjük az adakozást a mezőpani testvérgyülekezetünk építkezésének a javára, illetve kárpátaljai testvéreink támogatására. És hát ennek egy indirekt módja az, hogyha 1%-unkat felajánljuk a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, és ha rá veszünk többeket, akik nem adják senkinek sem oda ezt az 1%-ot, hogy ezek nagyon jó célok és érdemes támogatni. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, elfelejtettem külön a szülőket köszönteni, mert hiszen nélkülük nehezen jöhettek volna létre a gyerekek. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük a záró énekünket. 264. énekünk összes, mind az 5 versszakát énekeljük.
Thank you.
Istennek népe, fogadjátok az Úr áldását, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.